a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hangassa meg a gyülekezet Istenek igényt, amint írva található Márki evangéliumában, a második fejezet első versétől a 12. versenek bezáró. Mivel hosszabb ige szakaszunk van helyünket elfoglalva, figyelmesen hallgassuk Istenet. Márki evangéliumában a második fejezet első versétől a 12. versen bezáróan így szól hozzá Isten. Amikor pedig megszületik Jézus a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, éli napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondva: hol van a zsidók királya, aki megszületik? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk végig. Herodes király pedig ezt hallva megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egyben ütve minden főpapot és a nép írásúgóit, tudakozódik tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondták végig: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta: és te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izrael. Ekkor Herodes titkon hivatva a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldve őket Betlehembe, mondta néki: elmenve szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghallva elindultak. És írja a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy mind addig, amíg odaérve megállt a hely fölött, ahol a gyermek van. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örömmeztek. És bement a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és legorulva tisztességet tettek néki, és kincseiket, kitárva ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjén és mihát. És mivel álomban megintettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, másodon térnek vissza az álomba. A kegyelem Istene, te gazdagon áldottál az ő szent ígét a mi szívünkben, hogy teremt sok gyümölcsöt az ő dicsőségére. Nyerte testvére, Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az élet beszédéért, azért, hogy az első karácsony alkalmával testben elküldted a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus közénk, azért, hogy ő legyen a világ világossága, hogy ő ragyogja be a mi életünket, hogy ő vezesse napról napra a mi útunkat, hogy mi egykor eljuthassunk vele együtt az örök célhoz, a mennyi adjához. Köszönjük ezt az áldást, és köszönjük azt, hogy most is egyben gyűjtöttél bennünket, nem csak nagyokat, hanem pici gyermekeket is, azért, hogy halljuk a te beszédedet. Mert vágyakozik a mi szívünk arra, hogy a te ajándékod mindenki legyen. Ne csak a nagyoké, ne csak az időseké, hanem a legkisebbeké is. Mert akik hallják a te ígédet, azok szívükbe fogadhatják az Úr Jézus Krisztus. Ők akkor is, ha nem tudnak róla. De a Szentlélek vezetése által ők is megajándékozottak lesznek. Urunk, köszönjük néked ezt az áldást, és arra kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi lelkünket, azért, hogy helyesen értsük azt a titkot, azt a végtelen ajándékot, amit nékünk az első karácsony alkalmával adtál, mert mi nem a pici gyermeket védelgettük ott a jászolbölcsőben, hanem a megváltó Krisztust hirdetjük és adjuk tovább, aki életünknek megtartója, megváltója és üdvözítője lett. Így áld meg bennünket ezen a mostani szent alkalmon is. Az Úr Jézus Krisztusért kérjünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Igen, hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük az 512. dicséretünknek a harmadik versét, az 512. dicséretű harmadik verség énekei. Nincs olyan túl sem volt, ki megvan a tudatom.
Az ülepedet foglalja el a helyét, és egy mondatot szeretnék kérdezni. Ma Isten gyerek, Isten tisztelet, kérjük a gyerekeket, hogy az ének után jöjjenek ki a gyerek Isten tiszteletre.
Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig megszületik Jézus a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, inné napkeretből bölcsek jöttek Jeruzsálembe. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a megszületett Jézus Krisztushoz messze földről, keletről is bölcsek jöttek. Rendkívül bölcsek lehettek ezek az emberek, mert hatalmasok voltak. Az eredeti szöveg csak annyit mond, hogy mágusok, azaz pogányok voltak. Bölcsességük volt, és volt hatalmuk is. A nap és a király gyakran keleten egy személy volt. Papok is voltak a négy királyok. A papoknak is volt bizonyos hatalmuk. Máté evangéliumában, a fejezésben ezt olvasunk. Jézus az Ószövetség megígért Mesiás. Aki ezt feljegyezte, aki ezt leírta, aki ezt hirdette, az tudta, hogy Jézushoz pogányok is jöttek, azért, mert Jézus azokat is üdvözíteni akarta. Azokat is jött, hogy megváltsa. Valószínű, hogy annak a Babilóniának voltak a fiai és papjai, ezek, ahol a csillagos ég szebben ragyogott az égboltozaton, mint mások. A papok egyik fő foglalkozása éppen az volt, hogy a csillagos eget kutatják, annak titkai fűrészét. A csillag járásából ezek az emberek jövendőt is mondtak. Ezekre a papokra úgy tekintett a nép, mint akik közvetlenül ott vannak, ott élnek, ott lehetnek, az Isten közvetlen közelében, és olyan hatalommal rendelkeznek az Isten fölött, hogy azokat az ő könyörgésükkel, az ő imádságukkal, az ő áldozatuk bemutatásával arra tudják kényszeríteni, hogy áldó, vagy éppen ártó hatással legyenek egyesekre, vagy éppen a közösségre. Nagy hatalmuk is éppen ebből lehet, mert a nép körülvette ezeket az embereket. A nő, a népek nagyon sok bűn értékes ajándékokat vittek, és így jelentek meg ezek emberek előtt. Azért, hogy egy-egy ügyükben járjanak közben, értik. Járjanak közben, és tudják azt, hogy ők a csillagokban lakozó Istennél milyen tiszteletben részesülnek. De a pogány Isteneknek álmuk is volt. Voltak úgynevezett fekete mágusok is, akik éppen az átokhoz értettek, és annak a megvalósításához. Ezek az emberek bölcsek voltak. Ezek voltak a bölcs emberek, a mágusok, akik pogány vallásos szempontból kutatták az égoldozatot. De ezek tudatában voltak az erőtlenségüknek. Csak ők a nép előtt azt kutatták, hogy hatalmuk van. Amint az utat haladva mennek, olyanok ezek, mint a csődbe jutott pogányság. Jézus útban van Betlehem felé, és útban van egyben a Golgota felé is. Mert aki megszületik, az már a halál útja felé is tart. Akik különböző helyről eljöttek, elmondják, hogy találkozásukkor hogyan jelent meg előttük a csillag. És csodálkozva tapasztalják, hogy egyforma álláspont, egyforma gondolatra jutottak. Milyen lehetett az a csillag, amelynek a csodálatos fényével feltűnt a csillagos képoltozaton, és sokan követik ezt a csillagot, ennek a csillagnak járását. De látható volt-e ebben a csillagban a gyermek, aki megszületett Betlehemben? Feltehetjük a kérdést. Nem tudjuk, hogy a bölcső és a kereszt előjele volt-e ez a csillag. Ez a fénylő mindennél fényesebb csillag. A csillag rendkívülsége, hogy az önmagát kijelentő élő Isten éppen e csillag által azokhoz az emberekhez szól, akik a csillag nyelvén értenek, akik éppen a csillagoktól és a csillagokból várják a jelt. Isten mindannyiunkhoz úgy jön közel, hogy tekintetbe veszi bátorságunkat. Tekintetbe veszi az Isten a képzelet világunkat. A pásztorokhoz angyalkodunk. Az írástudóknak pedig megjelenti azt, hogy nekik az írásokat kell felvinni. És a csillag és az angyalok, mint pedig az írásnak a tanítása egyaránt Jézus Krisztus tanított. Minden jel, minden tanítás az Isten egyszülött fiára mutat, mert ő van a középpontban. A betlehemi csillag a pogányokhoz beszélő, a természeti világ csodáiról szóló műve Istennek, és bennünket védő keresztényeket éppen arra figyelmeztet, hogy maga Isten végtelen jóságából, kegyelméből azoknak az embereknek úgy jelenti ki magát, és úgy vezeti őket a betlehemi jászolhoz, hogy a kényszerüket is felülmúlja, meghasználja. És látjuk azt, hogy a keleti bölcsek haladnak az úton, és lelkükben, a képzelet világukban ott van egy nagyon nagy kínzó, gyötrő kérdés, hol van a ma született király? Hol van, aki úr a lét fölött? Hol van az, aki győzedelmeskedni tud a halálról, akinek hatalma van a halál fölött? Igen, a világ királya, az örökké ura, Izrael királya. De hogy kicsoda a megszületett király, aki úgy Izrael népének a királya, hogy a pogányoknak is tudniuk kell, hogy eljöjjenek hódolni hozzá, ezt már a fényesen ragyogó csillag nem tudja megmondani. Dani azonban tudnak ezek a bölcsek, hogy van valaki. Van valaki, akihez ők is hozzátartoznak, akihez nekik is kötődniük kell. De hogy kicsoda az, azt nem tudja. Megszületett, azt nagyon jól tudja. De hogy hol született meg, azt éppen Izrael bölcseitől, annak tudósaitól tudhatják meg. Az ígéret fiaitól, Izrael tudósaitól kérdezik, hol van az a dicsőséges király, aki a világ mindenség királya, és elsőrendben a ti királyok is. Ebben az időben, Jeruzsálemben van valaki. Van valaki, aki az élet és a halál ura. De az életé csak annyiban, amennyiben azt igen könnyen elveszi. De senkinek sem tudja adni az életet, mert életet nem tud adni. Az élet fölött nincs hatalma ennek a királynak. Rettegnek is ettől a királytól, ettől a kegyetlen Heródes királytól. A bölcsek éppen ehhez a kegyetlen Heródes királyhoz mennek. Ahhoz a Heródeshez, aki rettegve hallgatja és hallgatta a bölcsek kérdését, de ravaszul mindig örömet mutatott. Úgy tünteti föl magát, mint aki végtelenül örül a szabadító gyermeknek születésén. És ez nagyon veszélyes dolog, amikor valaki más mutat föl az életében, mint ami ott van a szívemében. Heródes csak az írástudókat kérdezi meg, mondják meg neki, hol kell a várva várt királynak megszületnie? A pogányok és az írástudók nagyon jól ismerik a reménységet. Ezért ők a papirusz tekercsek fölé hajolva kutatják, tanulmányozzák a Mesiásról szóló jövendőlést. Meg is találták Mesiás jövendőlését Mikás prófétánál, hogy neki, Jézus Krisztusnak Betlehemben kell megszületnie, mert ő a várva várt Mesiás. Az írástudók ezt nem tudták mondani a bölcsek számára, hogy azok a helyet csak általuk ismerik meg, amelyben Izrael népe majd a Krisztushoz zarándokló pogányoknak is megmutatja az utat anélkül, hogy ők elindultak volna Jézus Krisztus felé. Ezek csak akkor tudhatják meg az utat, ha Izrael bölcsei mutatják meg nekik. Útmutatás nélkül nem találkozhatnának Jézussal, nem juthatnának el a bölcsek Krisztushoz, még akkor sem, ha mindig a csillagra néznének és tekintenek föl. A Mikás profétai részben érdekes, hogy nem a király szó szerepel, de nem is a Mesiás, hanem a vezér. Van olyan, aki Betlehemben született, aki vezérré lesz, ő azért jött erre a földre, azért született erre a világra, hogy kivezesse az övét innen, úgy, ahogy egykor Mózes kivezette az ő népét az egyiptomi rabságról, a szolgaság földjéről. Ő a pásztor, aki a pusztában oázist fakaszt. Ő az, aki a kősziklából vizet hoz elő. Az írástudók és a papok egyszerre csak iránymutató kézzé válnak. Ő a vezér, őt kövessétek. És milyen jó, hogy ezt az utat ők ezt megmutatták. De a papok és az írástudók nem érintkeztek közvetlenül a pogányokkal. Heródes király, a pogány király gondoskodik arról, hogy ne közvetlenül találkozzanak, hanem ő közvetítsen közöttük. A zsidó papok és az írástudók elküldése után Heródes hivatta a keleti mágusokat, bölcseket. Most már tőlük érdeklődik a jel fölött. Mikor jelent meg a csillag? Hogyan jelent meg? Tudásvágya, képmutatása, hogy úgy tünteti föl magát Heródest, mint aki egyenesen imádni, csodálni, tisztelni akarja az Úr Jézus Krisztust, mint akinek végtelen nagy az öröm az életében, a szívében. Ez is azt a célt szolgálja, kedves testvéreim, hogy valamiképpen hatalmat szerezzen a megszületett Jézus, a megszületett Isten fia fölött. Tudni akarja, hogy mikor jelent meg a csillag, mikor tűnt fel először az égen, hogy kiszámítsa, milyen idős lehet a kicsi gyermek, a megszületett gyermek, hogy születések pillanatában tűnt fel a csillag. Herodes király terve, hogy elpusztítsa ezt a legújabb, legveszedelmesebb ellenfelé. Nyíltan Herodes nem küzd, csak alaposan. És nyilván, amikor a hívő emberek kutatják a Szentírást, amikor annak a titkaiba akarnak jutni, akkor nem a tömegre néznek, nem arra, hogy milyen sokan így cselekeztek, hanem arra, mit mond az Isten, milyen üzenete van. Jó orvos az, aki a betegnek azt mondja, hogy Uram, ne igyon többé egyetlen szeszes hidat sem, egyetlen pohárra sem. A hív ember megköszön, mert az életet megvan, megkoszthatod. A nem hívő ember dicséri azt az orvos, aki azt mondja, Uram, magad egy hivat, magának nem számít, és meghalt talán egy héten belül. Ez a különbség az, hogy valaki nyíltan mondja meg az igazságot, prófétai lélekkel, vagy pedig álkegyesen azt akarja, hogy az emberét pusztítsa, elveszítse, megölje, megsemmisítse. Herodes király ilyen volt. És hányat tudnánk mi felsorolni, ami népünk világából is, akik ezt a herodesi kegyességet mutatták föl, akik úgy beszéltek, hogy az életükből a szép szavak, a kegyességnek és kegyeskedésnek zengő szavai csendültek föl, és a nép elcsodálkozott, elárnyékolott, hogy ez a nagy ember, ezt kell követni. És tudunk olyan esetről is, amikor temetésre mentünk, és ez az ember szinte majdnem zokogott, megremegtette a hangját, és sokan azt mondták, igen, ez egy jó lelki pásztor, ez egy jó pap, ez együtt érez a gyászló családdal. Semmi köze nem volt a gyászló család elhúzott szeretével, hanem a pénzt akarta magának bekanyarítani, hogy dicsőségét növelje. Igen, testvére, nekem mindig feltűnő volt életem során, gyermekkoromban is, amikor valaki nem azt mondta, ami a szívében volt, hanem másoknak akart kedveskedni azért, hogy ő ezáltal nagyon lehessen. És ez az ige éppen erre tanít meg bennünket, hogy ne legyünk olyan soha, mint Herodes király, aki más mutat, mint ami a szívében rejlik, mint ami a szívében van. Mert előbb-utóbb kiderül az igazság. És nyilván talán Herodes király számára maga az élő Isten, az ő halottas ágyában letörgette előtte az ő életének eseményét. És mit tehet? Azt mondta, hogy lehet még az utolsó pillanatban is üdvözölni. És folyhattak a könnyei most már valóságosan úgy, mint a Niagarának a vízesése. Testvére, nem erre kell gondolni, hogy az ember számára van egy utolsó lehetőség a halálosság. Hanem arra, hogy amikor hallja az igét, amikor figyelmeztetik őt az Isten igéje, akkor ne legyen olyan, mint a nagy tömeg, aki olyanokat követ, akik az igazság fonalát elfeketítik életüknek fákjájában. A bölcsek pedig mit sem sejtve, nagy örömmel haladnak az úton, amely számukra is nagy örömet jelent, mert előttük meg a csillag. Előttük meg a csillag, a betlehemi világossága, amely megállt egy istálló fölött. Vajon nem lehetett a csodálkozásuk olyan nagy, az istálló látták, amely felett megállt a csillag, hogy lelkükben szinte megrezdültek? Nagyon értékes ajándékokat vittek, és imádták a megszületett Krisztust. földi uralkodókat, testvéreim, nem illeti meg ez a hódolat. Csak egyedül a Krisztus iránt, csak az Isten egyszülött fiát, ajándékokat visznek, adjuk, amelyből azután király koronát készítenek, tömjék, amely áldozati kegytár, illetve mirhát, amelyet az atyák a bűnbánatra vonatkoztatnak. És mondják, önmagukat tesszük le, hódolatunk jelenül előtte, király. Te vagy, aki örökké való királyunk, és neked adjuk aranyunkat is. Függ magunkat, azért adjuk oda tömjénünket, az áldozatokat együtt. Azért tesszük le elég, mert minket nem illetnek sem a királyság, sem a papság. Hozzuk bűnbánatunkat kérve azért, hogy legyen a te kegyelmed ott, ami életünk fölött. Adja lesz meg nékünk, Urunk. Igen, valóban ez számunkra is meglepő, hogy az olyan ember, aki igazán hisz az Isten fiában, az mindent odaad. Azt nem érdekli a pénz, nem érdekli a földi világnak a gyönyörűsége. Azt tudja, ha Jézus van és Jézus mellett van, akkor ő az örök élet, amely több, mint a földi életnek nagyon sok évtizedet. Mert az örök élet az a világ, ahol Isten mindenkit teremtett. Csak nem mindenki, hogy Heródes útján járva, vagy éppen Júdás útján járva, milyen helyre jut, a hívő ember öröme az, hogy ott lesz, ahol az Isten fia, akinek örültek az emberek, a tiszta szívűek, akik nem a kegyeskedésnek mázát mutatták föl, mint Heródes, hanem a tiszta igazságot. Mindent néked adunk, király. Mindent nékünk ad, mindent néked adunk, félbagunk. Mert bennünket egyik sem illet meg a földön. A bölcsek és a bábusok minden nap bizonnyal meglátogatták, elmentek a megszületett Úr Jézus Krisztushoz. És minden nap egyre jobban megismerhették őt. Végül angyali intelmet kapnak ők, a bogárok, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ne menjenek vissza ehhez a kegyetlen királyhoz, mert halálra keresik a megszületett Jézust. Azután egyszerre csak elbűnnek. Nem csak Heródes király veszik ki el őket szeme elől, hanem a történelmet az evangéliumban keresik is. Mi azokban, és nagyon sokan szeretnénk megfogni, magasztalni őket, hogy ne távozzanak el, ne menjenek el, de ők is ellennek. Feltettük a kérdést, elfeledkezhetnek-e azok, akik látták Jézust, akik látták az Isten fiát, az életüknek a megváltóját, elfeledkezhetnek arról, amit láttak, amit tapasztalt. És ez számunkra, hívő emberek számára több mint 2000 év tájékából is nagyon nagy erőt ad számunkra. Mert tudjuk, hogy azok az emberek az első, második században az életüket adták oda a keresztények azért, mert nem hódoltak meg a császárnak. Mert tudták, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia, aki számukra örök megváltó, és örömmel tartotta ki mellette. Inkább hagyták, hogy az életük veszel, mint hogy a földi életük tovább kitolódjon, és örök kárhozatra menjen. Nem tudottak. Keresztre feszítették őket. Igen, mert bennük még élt az, hogy Krisztus hallották. Hogy Krisztustól még nagyon sokat tanultak. Mert olyan közel volt a történelem során még hozzájön, de hozzánk már 2000, több mint 2000 év távlatában. Már sokan nem is így veszik a dolgot. Kevés az az ember, aki kitart Jézus mellett. Hányan feláldozzák az életüket? Szívvel, lélekkel hirdetve a Krisztust, hogy nagy feladatokat teljesítenek, kutatnak az orvostudományban, hogy egy-egy nagy betegség legyőzését, okát feltárják, és az életeket megmentsék. És sokszor ez a magyar népünknek nem kell. Menjenek ezek az emberek, ahova akarnak. Igen, mások befogadták. Örülnek neki. Igen, nekünk látnunk kell azt, hogy akik tudjuk az igazságot, akik hallottunk reformátor elődeinkről, olvastunk tanításait, szülőktől, szeretteinktől, barátainktól, elöljárunkról, a Jézus Krisztusról, és hív emberek lettünk, akkor nem maradhatunk meg. A pogány Herodes király álláspontján bennünk, nekünk nem kell a tisztességben álláspont. Mi nem azt mutatjuk föl, hogy szeretjük Jézust, ha a szívünkben ott van a gyalázat, mások elfoglása. Mi keresztények azt mondjuk, Krisztus mellett kitartunk, és az igazság számunkra is ekkor majd elhozza életünknek a nagy utalmát, a Földönben, a Dubán. Nem feledkezhetnek el Krisztusról azok, akik látták, akik hallották tanítását. Eljönnek a pogányok messze földről, a Sion hegyére, azért, hogy letelepedjenek, mert sokszor az álkeresztényeket nem kell a Krisztus. Eljönnek, letelepednek, és örülnek a sok-sok kilométer megtelése mellett fáradtak is, hogy együtt lehetnek, mint ahogy mi is örülünk, amikor a gyülekezet közösségében vagyunk, és tudjuk azt, hogy minden vasárnap itt a helyünk, mert ehhez a gyülekezethez tartozunk, ettől nagyobb öröm nincs. A keresztényeknek életében, ha jönnek a szülők, jönnek a nagyszülők, jönnek a gyermekek, jönnek az unokák, milyen nagy öröm ez? Nem csak a szülők, nagyszülők számára, nem csak a lelki pásztor számára, a gyülekezet számára, hanem Isten számára, Jézus számára is, hogy ott vannak, és tudják, hogy a Jézus Krisztus szaván keresztül megszólítja Isten bűnöket, és ezáltal gazdagabb lesz az élet. Mert ha pici a gyermek, akkor is az életében bele kell, hogy szívódjon a lelki világába, az Isten szava, hogy itt csend van, itt hallgatni kell, mert a Krisztus valakin keresztül szól. Szól a lelki pásztorhoz, és szól, mit adjunk az egyáltalán. Igen, eljönnek a Sion hegyére, pogányok is messze vidékről, mert Jézus Krisztusban nincs zsidó és pogány, nincs gazdag és szegény, hanem mindenek egyenlőben van. És ez legyen számunkra a legnagyobb áldás, hogy közöttünk nincs semmiféle különbség, mert mi egyaránt hiszünk, egy álláspontra jutottunk, örülünk a megváltó Jézus Krisztusnak, hogy a mi életünk megváltója, üdvözítője. Amen. Imádkozunk azért. Urunk Istenünk, hálát adunk Téged azért, hogy az ige testé lett. Az ige testé lett és közöttünk lakozik, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, Tere kegyelemmel és igazsággal. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztusban nekünk ajándékoztad az igét, és ajándékozod minden egyes alkalommal az örökké érvényes tanítást és példát, amely a mi életünket mindig az életre vezeti. Köszönjük, hogy mindannyiunknak kegyelmet és igazságot ajándékoztál Jézus Krisztus által, hiszen olyan zsúfolt ez a mi mindennapi életünk, olyan ritkán tudjuk azt, hogy a mi életünk fölött van egy igazi király. Olyan ritkán tudunk elgondolkozni azon, hogy kicsoda ő, aki hozzánk egykor leszáll, és leszáll most is, és aki most is jelen van közöttünk, mellettünk, és ha kérjük, ha megszólítjuk, ő közel jön hozzánk. Urunk, adj időt, adj erőt, és elég bölcsességet ahhoz, hogy el tudjunk gondolkozni a felett, hogy erősödjön a vágyakozás és az elhatározás bennünk, hogy mi mindig követni akarjuk a Te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus, aki életünk megváltója, megtartója, aki életünk fölött, ő mondja ki az utolsó szót, és ő zárja le a mi földi sorsunkat, és ő nyitja meg az örök életet minden emberrel. De tudjuk azt is, hogy nekünk, mint keresztényeknek, Krisztus követőinek kell, hogy legyünk. Sokszor érezzük, hogy a mi életünket tapossák, tiporják, mint ahogy Jézus életét is. De az a jó, hogy mi Jézusért tudunk szenvedni. Az a jó, hogy mi nem a bűneinkért szenvedünk, mint a pogányok, hanem azért, aki az életet adja számunkra. Így imádkozunk ennek a gyülekezetnek elöljáróért, lelkipásztor családért, a gondokért, a prezsbiterekért, mindazokért a testvérekért, akik a gyülekezet életében munkálkodnak, Jézust hirdetik, és életük megélésében teszik láthatóvá a Krisztus jelenlétét. És itt lesznek sok követői, igaz követői, Istenünk, az egyszülöttjének. És imádkozunk azokért a testvérekért, akik ebben az esztendőben veszítették el szeretüket, akiknek nagyon fáj a földi elválás, a földi elmúlás, a búcsúzás, hogy ők is érezzék meg azt a reménységet, amit Jézus hozott számukra, aki üdvözítő, aki megtartó, aki az életnek egyedül és szabados ura. Vigasztald a gyászlókat, hogy ők is tovább tudjanak menni azon az úton, amelyen vezetett őket. Hogy ők is a gyülekezet közösségében tudjanak épülni, és legyenek rendszeres hallgatói az igének. És imádkozunk a beteg testvérek gyógyulásáért is, akik otthonaikban, vagy otthonaikból távol kórházakban vannak, és ők ott a beteg ágyukon érzik meg, hogy milyen egyedül vannak. Érzik meg azt, hogy milyen jó lenne az, ha valaki lenne mellett. Érezzék meg ők is, hogy nincsenek egyedül. Mert ha Jézus velük van, és ott van minden szenvedő ember mellett, akinek sóhaja imádságban hozzád fogászkodik, akkor te megjelensz. Akkor te adod áldó erődet, hogy el tudják viselni a betegség fájdalmát, hogy tudják hordozni mindazt a belső feszültséget, ami bennünk él, és győzzön a te szavad az élet félelme fölött. És imádkozunk a gyülekezet minden egyes tagjáért is, azokért is, akik nem tudtak közöttünk lenni ezen az alkalmon, de lélekben és igazságban velünk vannak, mert ők hozzánk tartoznak, közülünk vagyunk. Urunk, áld meg mindannyiunk életét, áld meg közelben, távolban lévő szeretteinket, és terét életünk minden napján, ami életünknek egyedüli útmutatója, vezetője, mint az életünk Ura, Jézus Krisztus. Amen. Mondjuk el testvéreink az Úrtól való imádságot, ahogy maga az Úr Jézus Krisztus hagyott bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így a ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezután az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a szenteknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.